Hallgassuk meg Isten igéjét, amint a szól hozzánk János evangéliumának 7. fejezetéből, a 37-től 53-ig tartó igeversekből.
Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsőjéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A sokasságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: valóban ez a próféta. Mások így szóltak: a Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá: csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta-e, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus? Ellentét támadt tehát miatta a sokasságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és fariseusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük: miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek: ember még így soha nem beszélt, ahogy a nő. A fariseusok ezt mondták neki: titeket is megtévesztett. Vajon a vezetők vagy a fariseusok közül hitte benne valaki? De ez a sokasság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk: elítéli-e az ember a mi törvényünk, mi ki nem hallgatták, és nem tudták tőle, hogy mit tett? Azok pedig így válaszoltak neki: talán te is galileai vagy? Nézz utána, és lásd be, hogy Galileából nem támadt fel próféta. Ezután mindenki hazament.
Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetem ma. Két igehelyről olvasom, az egyik a már felolvasott igeszakaszból, János evangéliumából, a 7. fejezet 37, 36 és 39. verse, a másik pedig majd Ézsaiás könyvének az 55. fejezetéből az első 5 vers. János evangélium a 7. fejezetéből így szól hozzánk az igen. Az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Ézsaiás könyvének az 55. fejezetéből az első 5 versből pedig így szól hozzánk az ige: ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért, és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek között. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyet nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Amen.
Kedves testvérek, mit jelent az igazi szomjúság? Milyen az, amikor igazán szomjasak vagyunk? Azt gondolom, hogy itt a 21. században, Európában nem igazán tudjuk, hogy mi az igazi szomjúság. Mert hogyha szomjasak vagyunk, akkor megnyitjuk a csapot és iszunk belőle. Vagy ha véletlenül elzárják a vizet, akkor meg elmegyünk a boltba, veszünk palackosat és onnan iszunk. A szomjúság kérdése az számunkra mai emberek számára itt a Földnek ezen a részén, az egy kényelmi kérdés. Persze ismerjük, hogy milyen egy cikkasztó meleg napon megszomjazni, és bemenni, és engedni a csapból egy pohár jó hideg kis vizet, és hogy ez mennyire jól esik, mikor az ember megissza. Vagy azt is talán ismerjük, akkor elmegyünk kirándulni, és félúton kifogy a kulacsunkból a víz, és alig várjuk, hogy az úti célhoz érjünk, feltölthessük a kulacsot, és újra ihassunk. A szomjúság számukra egy kellemetlen érzés, mert hogy nem jó szomjasnak lenni. De talán egyikünk sem élte még azt, tehát, hogy milyen az, amikor a szomjúság nem csak kellemetlenség, hanem élet-halál kérdése. Tudjuk azt, hogy ez egy globális probléma egyébként a világ számos részén. Óriási vízhiányokkal küzdenek, és hogy sok olyan ember van ma is a világon, ahol a víz az mindennél nagyobb kincs, és ahol arra vágynak az emberek legjobban, hogy tiszta vizet ihassanak. Ha van is víz, akkor az poshat, eltározott víz, és a friss forrás víz az óriási nagy kincs. Palesztina földjén az ókori Izrael ismerte ezt az állapotot, mert hogy a földrajzi adottságokat, ha megnézzük, akkor keletről is, délről is sivatagos terület határolja ezt a vidéket. És az országon belül is vannak olyan területek, ahol, hogyha kevés volt a csapadék, akkor nagy vízhiány tudott kialakulni. Sok folyó, időszakos folyó volt, szárazság idején kiszáradtak, nem volt bennük víz. Az ószövetségben újra és újra visszatér a víznek a képe, annak a képe, hogy ciszternákat, vízszározókat ás a nép, és hogy így próbálják maguknak megtartani a vizet, hogy legyen, ha szükség van rá. De az igazi értéke az a forrásvíz által táplált kutaknak van. És ezekért a kutakért is az Ószövetség történetében, az ősatyák történetében sokszor találkozunk ezzel, hogy megy a harc a kutakért. Egy-egy ősatyáról is van elnevezve egy-egy kút, ugye Jákob kútja például, itt előfordul a János evangéliumában is. Nagyon nagy értéke van a víznek. Annyira, hogy az Ószövetség több helyen rendelkezik arról, hogy a víz az még az ellenséget is megilleti. És hogyha valaki nem enyhíti a fele barátjának a szomjúságát, akkor az eljövendő világban sem számíthat majd irgalomra. Tehát vízzel kínálni valakit, ez a fele baráti szeretetnek, a másikhoz való odahajlásnak a legalapvetőbb, legelemibb módja. Izrael népe a pusztai vándorlás alatt is megtapasztalta ezt, hogy milyen az igazi szomjúság. Ott a semmi közepén, a forróságban bolyongva élet-halál kérdés volt, hogy lesz-e mit inniuk. De étel nélkül több hetet is kibír az emberi szervezet, de ital nélkül, víz nélkül csak néhány napot. Mózes, amikor a kősziklából vizet fakaszt, akkor Istennek ezt a csodálatos gondoskodó szeretetét mutatja meg a népnek. És a lomságtor ünnepen, ahol most mind újra visszatérünk, még mindig ez az ige szakasz is János evangéliumából a lomságtor ünnepen hangzik el, erre emlékeznek. A pusztai vándorlásra, arra, ahogyan Mózes a sziklából vizet fakaszt, ahogyan Isten vízzel, az éltető vízzel táplálja a népét. És egy nagyon szép szertartás kapcsolódott ehhez. Ugye 7 napig tartott a lomságtor ünnep, minden reggel úgy indult a nap, hogy az egész összegyülekezett sokaság, az ünneplő tömeg levonult a papok, léviták vezetésével a Siloán tavához, a léviták előmentek, énekeltek, fújták a sófárkürtöket, és így vonultak le a pap aranyedénybe, aranyserlekbe vizet merített, és aztán közösen visszavonultak a templomhoz. Körbejárták az oltárt, és közben ezeket a halleluja dicsérő zsoltárokat énekelték. És a legemelkedettebb pillanatának, az ünneplésnek az volt, amikor a főpap odaállt a oltárhoz, és borral vegyítette ezt a vizet. Többen azt énekelte a nép, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart a szeretete, 118. zsoltár. És az oltárra öntötte ezt a borral kevert vizet. És nézték, ahogyan ez a víz végig folyik az oltáron, és lefolyik a földre. És ez volt az ünnepnek, a reggeleknek a legemelkedettebb, legújjongóbb pillanata. Mert hogy Isten szabadítását, Isten gondoskodását jelképezte. És ez benne volt az egész hétnek a ritmusában, minden reggel, ezen a héten, a lomságtor ünnepen, minden reggel így indult. Ebben a kontextusban hangzik el az, amit Jézus itt mond. az ünnep utolsó nagy napján, amikor már hetedjére ismétlődik ez meg, és már nagyon-nagyon mindenki a szív teljes szívéből újjon örvendetik Isten előtt, akkor Jézus föláll, nem ül, mint ahogyan a proféták tanítottak állva, kiáltva, a farizeusok ülve tanítottak. Jézus föláll, és bele kiállt ebbe az újjongó tömegbe, ahogyan nézik végig, hogy végig folyik az a víz az oltáron, és azt mondja, hogy ha valaki szomjazik, akkor jöjjön hozzám, és igyon. És ezzel a mondatával egy másfajta szomjúságra emlékezteti a népet. A lelki szomjúságra. Arra, hogy ihatunk akármennyit a friss éltető vízből, hogyha lelkileg szomjasak vagyunk, akkor bár fizikailag életben maradunk, de belül meg szárazak, üresek és élettelenek leszünk. És ez ugyanolyan szomjúság, mert ugyanúgy benne van ez a sóvárgás, ez az elepedő vágy, amit fizikailag érzünk, amikor nagyon szomjasak vagyunk. És hogy a lelki szomjúság az ugyanúgy nem kényelmi kérdés, mint a fizikai szomjúság, hanem élethalál kérdése. És a zsidó nép ezt a fajta szomjúságot is nagyon jól ismerte. Ezért is olvastam fel Ézsaiás könyvéből ezt a szakaszt. Amíg jól éltek, amíg jól ment a dolguk, állt a templom, a Dávid házából származó királyok követték egymást, pedig biztonságban érezte magát a zsidó nép. Azt gondolták, ott a templom Isten jelenlétének a szimbóluma, ahol Isten közöttünk van. Igaz, hogy már mi nem úgy közeledünk Istenhez, igaz, hogy az eltartásaink már kicsit kiüresedtek, meg az életünk sem olyan, de hát Isten velünk van. Az áldásai velünk vannak. Mi vagyunk a választott nép, nem történhet semmi baj. És hiába szólt a prófétát figyelmeztetés, hogy térjetek meg, tisztítsátok meg a szíveteket, tisztítsátok meg az Isten tiszteleteteket. Én nem üres áldozatokat kívánok, mondja az Úr, hanem a szíveteket kívánom. Valahogy ez nem ért el hozzájuk, mert nem volt a szomjasak, biztonságban érezték magukat. És aztán megtörténik a tragédia, a babiloniak elviszik először a népnek egy részét, deportálják Babilonba, a másik része ott marad a népnek, még akkor még mindig áll a templom, még mindig hisznek abban, hogy majd minden jóra fordul, hiába mondják a proféták, hogy nem, mert most Isten ítélete rajtatok, és ennél még nagyobb baj fog következni, de fogadjátok el Isten kezéből, mert ez az ő akarata, meg ítélete most. És aztán jönnek újra a babiloniak, és lerombolják a templomot, elviszik a templomnak a kincseit. És minden, ami ezt a népet Istenhez kötötte, az elpusztul, minden anyagi dolog, ami Istenhez kötötte. Az ország, a város, a templom, a nemzeti öntudat, minden a porban van. És ebben a helyzetben, ahogyan elviszik a népet a fogságba, és ott vannak, ébred föl ez a hatalmas nagy lelki szomjúság bennük, Isten jelenléte iránt. Olyan vágyakozással, olyan sóvárgással kezdik el keresni Istent, ahogyan csak a nép történelmének a kezdetén. És aztán a proféták erről beszélnek, már erről olvasunk sok helyen az Ószövetségben. És Isten pedig, aki addig az ítélet hangján szólalt meg, most ezzel a végtelenül irgalmas, kegyelmes, gyengébb szeretettel fordul a nép felé. És ennek a hangja szólal meg a Ézsaiás könyvében, amikor azt mondja, hogy ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, és ingyen adok nektek vizet. Vizet, ami nagyon nagy kincs volt, sokszor egészen nagy pénzt kellett fizetni a vízért. Voltak, akik vízárusok jártak és árulták a vizet. Miért adnátok pénzt azért, amitől nem fogtok megelégülni, mondja Isten Ézsaiáson keresztül. Jöjjetek hozzám, és én adok nektek. És egy nagyon messze ívelő ígéretet mond itt még ennek a szakasznak a végén. Azt mondja, hogy te pedig olyan népet hisz, amelyet nem is ismersz, olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismernek. Isten nevért tesz Úrért, Izrael szentjéért. Azt mondja Isten, hogy megáldalak újra benneteket, megelégítelek újra benneteket. Annyira megáldalak, hogy ez az áldás túl fog csordulni rajtatok. Emlékezzünk a képre, ahogyan a főpap kijönti azt a vízzel kevert bort az oltára, és hogy lecsordul. Itt Ézsaiás könyvében erről beszél az ige, hogy túlcsordul rajtatok az áldás, szétfeszíti a népnek a keretei,
és minden népnek áldást fog hozni. És ahogy Jézus ott áll, 400 évvel később, a lombsátor ünnepen, föláll, és azt mondja, hogy én vagyok az, akiben ez az ígéret beteljesedik. Hozzám jöjjetek. Én vagyok az, akiben túlcsordulnak az áldások. Én vagyok az, akire vártatok. Nézzük meg itt Jézusnak a szavait, mert ahogy megszólal, minden egyes szónak nagyon nagy súlya, nagyon nagy jelentősége van. Kiket hív magához, mit kell tenniük, és hogy hogyan lehetséges mindez, és hát mit jelent ez nekünk most 2000 évvel később. Az első, hogy kiket hív Jézus, azt mondja, hogy ha valaki szomjazik. És azért ez egy nagyon nehéz szembesítés lehetett ott azoknak, akik hallották. Ők az ünneplésük csúcsán voltak. Ők akkor nem érezték magukat szomjazónak. Azt érezték, hogy most töltekeztek be Istennel, meg a gyönyörű szertartásokkal. Egy hétnapos ünneplésnek a csúcsán, a végén tartanak. És azt mondja Jézus, hogy ha valaki szomjazik, az elé tartja ezt a tükröt, hogy lehet, hogy gyönyörű szertartásokat végeztek, de nézzétek meg a szíveteket, hogy nem ott van-e bennetek még mindig az a szomjúság. Ha valaki szomjazik, mondja Jézus. És ebben benne van az is, hogy az ő keresésében ezt a szomjúságot, ezt nem igazán tudjuk megspórolni. A szomjúság az kellemetlen, nem jó dolog, életveszélyes is lehet, de ahogyan az Isten útját járjuk, elkerülhetetlen ez a szomjúság, sőt, igazából az áldásainak az előkészítője. Mert hogy a szomjúság az, hogyha szomjazunk rá, ami elindít bennünket, hogy keressünk. Amíg valaki nem szomjas igazán, addig nem keresi a szomjúság oltó víznek a forrását. Addig ez csak egy kényelmetlenség. Az igazi szomjúság indít keresésre bennünket. És nem akarok általánosságban beszélni, de mindannyian érezzük azt, hogy az a világ, amiben mi most élünk, az egy nagyon-nagyon szomjas világ. Elteltek már azok az évek, amikor azt hódított az eszme, hogy a világ csak anyagi dolgokból áll. És idősebbek ebben élték le az életüket. Nincsen spirituális világ, nincsen egy másik dimenzió, vannak az anyagi dolgok, és a fizikai létezésünk, aztán meghalunk, és elrothadunk a földbe, és ennyi. De ma az emberek nem, legnagyobb része nem így gondolkodik, hanem egy ilyen óriási nagy keresés van a lelki, a spirituális, a kézzelfogható dimenzión túlmutató dolgok iránt. Keresnek az emberek, keresünk mindannyian, keresjük a harmóniát, keresjük azt, hogy átéljük azt, hogy biztonságban vagyunk. Persze lehet ezt a szomjúságot nyilván enyhíteni a különböző dolgokkal, akkor pénz, jólét, stb., de azért azt gondolom, hogy ma a legtöbb ember tudja már, hogy ez nem fogja végső soron említeni. Bekapcsoljuk a tévét, megyünk az internetre, és akkor ott jönnek sorba a példák, hogy mennyire boldogtalanok a sztárok, és hogy mindegy, hogy az embernek mennyi pénze van, a boldogság az nem onnan jön. Ma az emberek tudják már, hogy a boldogság az nem az anyagi dolgokban van. És éppen ezért egy ilyen nagyon nagy ízség van a spirituális, a lelki dolgok után. Az ezotéria, a mindenféle ilyen titkos keleti tanok. Keres a ma embere, mert hogy átéri ezt a szomjúságot, átéri ezt a vágyakozást. És hogy ameddig megy az életünk, addig minden megy a maga rendjén, a maga kerékvágásában, dolgozunk, pihenünk, házasodunk, gyerekeink születnek, addig úgy nem nagyon gondolunk ebbe bele. Amikor megborul ez az egyensúly, akkor jön ez a nagy szomjúság, jön ez a nagy keresés. Ez a, hogy hol találok kapaszkodókat. Ki az, aki bennem ezt a nagy, mély, belső élet szomjat be tudja tölteni? Hol találok erre megoldást? Ha valaki szomjazik, így kezdi Jézus, és ahogyan folytatja, az nagyon megbotránkoztató mondat. Akkor is az volt, meg most is. Azt mondja, hogy valaki szomjazik, jöjjön hozzám. Jöjjön hozzám. És ez
nem teljesen határozottan mondja, nem azt mondja, hogy induljon el egy lelki úton, kereskéljen, hogy jöjjön hozzám, hozzám. Ott akkor, akik hallották, azok azt látták, hogy itt áll ez a galileai ács, akinek egyébként nagyon érdekes tanításai vannak, és nagy dolgokat tesz, de azért a személy eléggé vitatott. Hogy mer ilyet mondani? Hogy mer ilyen tekintélyen megszólalni, hogy jöjjön hozzám? Hogy mondhat ilyet valaki magáról? Ez egy ilyen végtelen, elbizakodott, arrogáns, Isten káromló dolog. Hogy mer ilyet mondani ember magáról? Ilyet csak Isten követte mondhat, ilyet csak maga Isten mondhat, aki mondta is a prófétát által az Ószövetségben. De ez a Jézus nem lehet az, aki így, ilyen tekintéllyel szólal meg. És akkor olvastuk, vagy hallottuk, hogy az indulatok tovább gyűrűznek Jézus körül. De Jézusnak a szava, hogy jöjjön hozzám, ez ma is ugyanennyire kiveri a biztosítékot. Mert hogy ma nem lehet ilyen végletes kategóriákban fogalmazni, mert sokféle út létezik, és mindenkinek joga van eldönteni, hogy milyen úton akarja a lelki, spirituális szomjúságát feltölteni. Amikor tiszteletben tartjuk egymás nézeteit, egymás útjait, és toleránsak vagyunk egymással szemben, nem szólunk bele, ameddig nem sérti a saját jogaimat, addig nem szólok bele a másik keresésébe. Hihetetlenül arrogáns az, hogyha valaki azt mondja, hogy itt van a megoldás. És ti mehettek arra, de hogy nem lesz megoldás. Itt van a megoldás. És csak egyféle megoldás létezik. Jézus nem azt mondja kétségbe, hogy van sokféle út, hogy van sokféle kegyesség, sokféle spiritualitás, hanem azt mondja, hogy csak egyetlen egy van, ami valódi választ ad a szomjúságunkra. Azt, hogyha hozzám jöttök, mondja Jézus. Hogy ez ennyire egyszerű. Lehet sokfelé kereskélni, de végső soron ennyire egyszerű. Jöjjetek hozzám. Ennyire egyszerű, és mégis ennyire nehéz. Jöjjetek hozzám. Jöjjön hozzám, és igyon. Így folytatja Jézus. Igyon. Ebben van valami nagyon aktív dolog a részünkről, és másrészt meg van benne egy nagyon nagy bizalom. Hogyha valaki itallal kínál bennünket, oda nyújt felénk egy pohár italt, egy pohár vizet, és azt én elfogadom a kezéből, és megiszom, hogy tulajdonképpen megbízom benne, hogy amit adott, az nekem a javamra és nem a káromra fog szolgálni. Nem véletlen, hogy régen a nagy uralkodók mellett ott állt a pohárnak, aki beleívott a királynak a poharába, vagy a borába, mielőtt a király ezt megitta, hogy megkóstolja, hogy ez tényleg nincs-e megmérgezve. Nem tudhatom, hogy mi van ebben a pohárban, amíg bele nem ittam. És amikor a számhoz emelem, akkor nem tudom, hogy abból nekem jó fog-e származni, vagy nem. Ezért van egy óriási nagy bizalom abban, hogyha valakitől elfogadom ezt az italt. Bele kell innom, hogy bizonyosságot szerezze. Jézus szavai mögött ott van ez, hogy ahogyan vele éljük az életünket, ott nincsenek ilyen előre megszabott biztosítékok. És ez nem olyan, mint egy vásárlás, hogy megveszem interneten a terméket, és aztán van a 8 napos, vagy nem tudom hány napos pénzvisszatérítési garancia, hogyha mégsem azt kaptam, amit én elképzeltem, akkor visszaküldöm, és ők meg visszautalják az árát. Hogy a hit által vele való élet, ami egy ilyen szép egyházi kifejezés, meg bibliai kifejezés, tulajdonképpen nagyon lecsupaszítva azt jelenti, hogy sosem lehetünk 100%-osan biztosak. Persze néha úgy érezzük magunkat, amikor megtapasztaljuk az áldásait, a kegyelmét Istennek, amikor látjuk, hogy valami nagy csodát tett az életünkben. Akkor úgy érezzük, hogy most 100%-ig biztos vagyok a dolgomban, hogy én a jó utat választottam. De aztán megborul ez az egyensúly, történik valami váratlan, nehézség, tragédia, bármi, vagy csak körbenézünk magunk körül, és látjuk mások életében a szenvedést, és akkor elveszítjük a magabiztosságunkat. Mert hogy akkor lehetnénk csak 100%-ig biztosak, hogyha Isten így a kezünkben meg tudnánk fogni, megmarkolni és zsebünkbe tenni. A hit az azt jelenti, hogy nem vagyok 100%-ig biztos, de megbízom benne, aki nyújtja nekem azt a poharat. Nyújtja, néz rám, és én eldönthetem, hogy ki iszom, nem iszom.
elfogadom a kezéből, nem fogadom el. És hogy jobb lesz-e, csak akkor tudom meg biztosan, amikor ezt megtettem. Emlékezzünk Jézusra, aki így imádkozik a halála előtt, hogy Atyám, a lehetséges, távozzon el tőlem ez a pohár. De mindazáltal nem úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ez a bizalom, ami Jézus és az Atya közt van, hogy ő tudja, hogy ebből a pohárból szenvedés fog jönni neki, de elfogadja az Atya kezéből a keserű poharat. Kiissza, mert az Atya jóságában és szeretetében annyira megbízik, hogy amikor minden arról beszél, hogy ez neki szenvedés hoz, akkor is kiissza. És sokszor nem ennyire, de a mi keresztény életutunk is ilyen, hogy félelmetes, hogy nem kiszámítható, és hogy sokkal jobb lenne, ha látnánk előre, hogy mi hogyan fog történni. De eljött az van, hogy Jézus nyújt nekünk poharat, és mi azt elveszük és kiisszuk. És lehet, hogy első lépésre nem olyan finom, ami benne van, de bízunk benne, hogy végső soron, ami az ő kezéből jön, az ő, ami életünkben áldásunkra tudja fordítani. És az utolsó dolog az, ahogyan Jézus beszél ennek az ivásnak, lelki ivásnak a következményéről. Azt mondja, hogy ha valaki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Hogyha Jézussal találkozunk, hogyha elfogadjuk a kezéből azt, amit ő nekünk inni kínál, akkor ez nem hagy bennünket következmények nélkül. Annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Mindaz, amit kapunk, az tovább árad belőlünk. És ne értsük félre Jézus, mert ez nem valamilyen görcsös, erőködő bizonyságtétel, hogy én aztán most megyek, és akkor három pontban mindenkinek megvallom a hitemet. Lehet ez bizonyságtétel, persze, hogy megvallom a hitemet, de nem egy görcsös dolog, mert nem egy ilyen elvárás felénk. Nem mi öntjük magunkból ezt az élő vizet tovább, hanem az élő víz folyamai ömlenek. Ez történik velünk, hogyha kitesszük magunkat neki. Ahogyan az oltáról lecsordul az a víz, és tovább folyik. Tovább ömlik belőlünk egy ilyen csatornán keresztül. És hogy Jézus nem azt mondja, hogy aki iszik ebből, meg aki hisz én bennem, abból majd csöpögni, vagy csordogálni fog valami, hanem hogy ömlenek az élő víz folyamai. Hogy azzal én olyan csodát teszek, hogy átárad rajta a szeretetem, meg a jóságom, meg a kegyelmem mások felé. És amikor Jézus megállt bennünket, akkor ő soha nem öncélúan teszi ezt. Persze örül, hogy boldognak lát bennünket, meg örül, hogyha az életünk az jól megy, de hogy nem ez a végső cél, hanem a végső cél mindig ez, hogy áradhasson rajtunk mások felé az, amit ő nekünk adott. Ez az egész keresztény egyháznak a lényege. Jövő héten ünnepeljük Pünkösdöt, az egyház születésnapját. Az egésznek ez a lényege, hogy átáradjon rajtunk Jézusnak a szeretete. Az élő víz folyamai, amik felüdítik ezt a szomjas világot. Jézus nem tantételeket akar rajtunk keresztül átadni a világnak, meg nem erkölcsi szabályokat, hogy hogyan kellene élni, és mi kéne változtatni, meg főleg nem vallásos szertartásokat, meg kereteket, hanem az élő vizet akarja rajtunk keresztül adni a világnak, önmagát, az élet forrását. Pünköskor arra is emlékezünk majd, hogy mindez pedig úgy válik számunkra elérhetővé, hogy Jézus elküldte a Szent Lelket. Itt János evangéliumában meg azt olvassuk, hogy nem értik, hogy miről van szó, mert még nem adatott a Szentlélek. Az Ószövetségben a Szentlélek csak nagyon különleges helyzetekben, különleges embereknek, a prófétáknak adatott, akik tudták szólni így Isten szavát. Pünköskor Jézus kitölti a lelkét minden emberre, és hogy ez mindannyiunknak az ajándéka, a Szentlélek mindannyiunknak az ajándéka, és a Szentlélek titka az, ahogyan mindez bennünk végbe megy. Nem a mi akarásunkból, nem a mi emberi, nagyon-nagyon jó szándékú igyekezetünkből, hanem a Szentlélek munkája által, hogy kitesszük magunkat az ő hatásának. És ahogyan feltöltődünk,
az ő békességét adja nekünk, és így árad tovább, amit kaptunk tőle. Lehet, hogy csak egy bátorító kézfogásban, lehet, hogy csak néhány kedves szóban, nem tudjuk, hogy ez a másiknak mit jelent. Lehet, hogy egy olyan stabil, szilárd jelenlétben, ami biztonságot ad a környezetünkben. Az erő, a szeretet, a józanság lelke, így olvastuk az igében, erőben, szeretetben, józanságban, valami olyanban, ami beérezzük, hogy ez nem tőlünk, vagy nem a mi emberi természetünknek a része. Olyan igazságosságban, amelyik meglátja azt, hogy mi a helyes út, és nem pedig csak ítélkezik a másik felett. És sok-sok más dologban. Jézus mindezeket kínálja nekünk az élő víz folyamaiban. Fogadjuk el tőle ezt újra és újra. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, Isten fia, előtted állunk, és hozzuk eléd a szomjas szívünket. Nem bátorító és szívet melengető hallgatni azt, ahogyan te hívod magadhoz a szomjazókat. És köszönjük, hogy így jöhetünk. Hogy letehetjük magunkról azokat a maszkokat, állászokat, amelyekben próbáljuk mutatni, hogy az életünk az milyen megelégült, milyen teljes, hogy mennyire rendben vagyunk. És jöhetünk hozzád, aki mögé látsz ezeknek a maszkoknak, és látod belőle a sóvárgásunkat feléd, az életünk összetörtségeit, tanástalanságát, kérdéseit, a magányunkat, a félelmeinket, a bukásainkat, amikor szerencsétlennek érezzük magunkat valamiben, mert nem tudtunk jól dönteni. Köszönjük, hogy mindezekkel együtt jöhetünk hozzád valóban. És hogy előtted olyan kedves a szomjazó szívünk. Köszönjük azt, hogy az életünk egy pontján te megismertetted velünk a te jóságodat, a te hatalmadat, és hogy elismerhettük és elismerhetjük újra és újra, hogy te vagy az Isten fia, hogy te vagy a messiás, te vagy a megváltó, és hogy egyedül te vagy az, aki ezt a szomjúságot be tudott tölteni. Ezért könyörgünk, hogy nap mint nap add meg nekünk azt a találkozást veled, ahol te betöltesz minket a te szent lelkeddel, és megelégülést adsz. Hát, hogy sokszor csak azt gondoljuk, hogy milyen jó lenne egy kis enyhülés. Köszönjük, hogy te ennél sokkal nagyobbat akarsz nekünk adni. Azt szeretnéd, hogy átömöljön rajtunk a te szereteted, és hogy elérjen mindazokhoz, akikkel kapcsolatban vagyunk nap mint nap. Könyörgünk, hogy tedd meg velünk ezt a csodát. Köszönjük, hogy ezt te végzel, és nem mi. Az, hogy tudjuk feladni minden akarásunkat, és hagyjuk magunkat, hogy te ezt valóban elvégezd az életünkben. Nap mint nap. A jobb és a nehezebb napokon is. És könyörgünk a gyülekezetünkért, hogy tedd ezt a gyülekezetet ilyen túlcsorduló forrássá itt ezen a helyen. Hogy akik erre járnak, akik ide jönnek, azok érezzék, hogy itt valami különleges dolog van. És hogy ezt megismerjék, hogy te vagy az, aki különleges vagy, és aki hívod őket is. Köszönjük, hogy válogatás nélkül szeretsz minden embert. Azokat ugyanúgy, akik még nem ismernek téged. És kérünk, hogy tegyél bennünket, és szedd a közösségünket a te jó hírednek a eszközeivé. Könyörgünk mindazokért, akik a betegségben szenvednek, akiknek szükségeik, hiányaik vannak. könyörgök azokért, akik most bármi miatt nincsenek közöttünk. És kérünk, hogy legyél és maradj a mi őriző pásztorunk. Amen. Fennállva imádkozunk az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Az Úr kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal.